7 óra 13 perc. Egyre komolyabb a feszültség a Boeing repülőgépgyártó vállalatnál, ahol a munkavállalók nem csak egy komoly béremelést követelnek, hanem munkakörülményeik javítását is. Az EGEK Urablog alapítója szerint nincs könnyű helyzetben a cég, hiszen a belső konfliktuson túl eleget kellene tenniük megrendelőiknek, és közben a részvényesekkel is el kellene fogadtatniuk bizonyos kompromisszumot. Varga G. Gábor elmondta azt is, ez az iparág jóval kitettebb egyes cégeknek, szemben például az autógyártókkal. Vele beszélgettem a részletekről. Van-e egyességre utaló jel? Mert nyilván a vállalatnak se jó, hiszen nem tudja teljesíteni megrendeléseit, és hát a dolgozók is bizonytalanak a jövőt illetően.
Ja, azt gondolom, hogy ebben az esetben most egy kicsivel többet kell keresnünk ebben az egész történetben, mint magát a béremelést, ami önmagában egyébként nem kevés, mert 35-40%-os mértékű javadalmazás, javításról szól a szakszervezeteknek az igénye. De hogyha egy kicsit távolabbról nézünk rá erre az egész sztorira, és megnézzük, hogy ugye milyen biztonsági és megbízhatósági deficit alakult ki a vállalattal szemben, aminek egy jó részét egyébként pont a munkakörülmények, a szerelőknek a beosztása, a mérnököknek a túlterhelése okozta, akkor azt látjuk, hogy ezt együtt kell kezelni az, milyen munkakörülményeket alakít ki a Boeing a saját állományában. Ugye ez az állomány, amelyik összeszereli a repülőket és őrködik a megfelelő standardek betartásán. Na most ugye ez a menedzsment, aki most kezeli ezt a helyzetet, nem egészen egy éve van a posztján, tehát tulajdonképpen az ő missziójuk az, hogy rendbe tenni az egész repülőgépgyártásnak a körülményeit. Ennek egy nagyon nagy szelete a béremelés, a másik szelete pedig, hogy figyelembe veszik a mérnököknek és a képzett munkavállalóknak a különböző technológiai fenntartásait, javaslatait, amik ugye az egész gyártást érintik.
Na most bocsáss meg, hogy közben vágok. Nyilvánvaló, hogy a dolgozói szemszögből az, amit mondasz, hogy rendbe tenni mindent, tehát így menedzsmenti szinten, ez azzal is járja az előző menedzsmentet, meg ugye el kellett küldeni, nyilvánvaló, hogy bónuszok, kifizetések, végkielégítések, ez csípi a dolgozók szemét, és ugye az a cég tett ajánlatot több évre, 4 évre, ha jól emlékszem, 35%-os emelést tudnának elképzelni. Hát erre azt mondják a dolgozók, hogy köszi, miközben kifizettetek egy csomó pénzt, nekünk ez hamarabb kell.
Ez egész biztosan így van, és ráadásul ehhez még hozzá kell számolni azt is, hogy a társaságnak nem csak a dolgozók felé kell megfelelni, hanem a részvényesek felé is, akik pedig ugye csak a számokat meg a jövőképet nézik, és azért egy egyszerű ilyen mértékű humán oldalon lévő költségnövelés az egészen biztosan egy olyan dolog, amit nagyon erősen át kell verni a részvényeseken is. Tehát nincsenek a jelenlegi menedzsmentnek egy könnyű dolga ezzel a szituációval, ám nem csak a sztrájk, hanem maga az egész, tehát itt most nagyon komolyan erőt tudnak demonstrálni a munkavállalók, mert a sztrájk az lényegében ugye megállítja a termelést, azt a termelést, amivel egész komoly problémák voltak már az elmúlt időszakban, és nem elsősorban a biztonsági fenntartások miatt, hanem azért, mert az egész légi közlekedési iparágban a beszállítói láncok, a COVID-ok, még mindig nem tértek magukhoz, tehát eleve sokkal kisebb elkészülési rátával lehet a repülőgépeket előállítani, miközben a megrendelés állomány az 10 000-es nagyságrendűre dúzzat, tehát nagyon komoly, hosszú éveket kell jelen pillanatban várni egy ma megrendelt repülőgépre, lassan kezdett olyan lenni, mint a szocialista autóiparban a Merkónál, amikor leadtunk egy rendelést, még értesett korú hallgatók emlékezhetnek rá.
Ne személyeskedjünk, szerintem teljesen joggal emlékszünk erre. Viszont ha már ezt felvetetted, ha van egy komoly megrendelési állomány, akkor a vállalat a beszállítói körét miért nem diverzifikálja? Azért rengeteg országban rengeteg olyan cég van, aki adott komoly műszaki technológiákkal bír. Most nyilvánvaló, hogy a hajtóművek az egy komolyabb projekt, arra nyilván szakosodnak vállalatok, de millió egy olyan dolog van, amit be tudna szerezni más országokból. Miért nem egyezik meg?
Magyarország ugye autóipari nagyhatalom, biztos vagyok benne, hogy itt is lenne egy pár olyan cég, aki simán be tudna dolgozni. Hogy ez nem működik a légiparban, vagy ez annyira NASA szint, hogy ezt kevesen ugorják meg?
A repülőgyártásról azt kell tudni, hogy mondjuk hajtóművet összesen 4 cég gyárt a világon, avionikai műszereket gyárt körülbelül 6, az összes repülőgépgyártó ezeknek a termékeiből választ, és vannak ugye azok az alkatrészek, amelyek nem ennyire csúcs technológiát képviselnek, különböző vezetékek, húzalók,
üléshúzatok, ülések,
igen, ülés, stb. De minden egyes repülőgépbe beszerelt alkatrésznek nagyon komoly tanúsításoknak kell megfelelnie, amely tanúsítások megszerzése egyébként 4-8 év, még az egyszerű húzalók esetében is, többek között azért, mert például biztosítani kell, hogy minden egyes egyedi alkatrésznek egyedi darabszál vagy sorszáma legyen, ami az adatbázisban vissza lehet követni odáig, hogy azt az alkatrészt kézzel név szerint kiállította elő, és ugye ennek az adminisztrációja is meglehetősen bonyolult, stb. Tehát a lényeg az, hogy a repülőgépgyártó nem tudja azt megtenni, hogy adott alkatrészt hirtelen nem A-tól, nem B-től és nem C-től vesz meg, hanem egy D nevű cégtől. Az A, B meg a cég, ez mondjuk 3 cég, mindenki diversifikál valamennyire, mindenféle alkatrészt, többféle beszállítótól szereznek be, de nem tud egyik pillanatra egy pillanatról a másikra behúzni egy vadonatúj beszállítót. És ráadásul ugye, hogyha a munkavállalóknak a szakmai minőségügyi fenntartásait is meghallgatja a cég, az azzal jár egy együtt, hogy valamelyest lassítja a gép összeszerelési kapacitását, rátáját, és ezt mind át kell verni a részvényeseken. Tehát mondhatjuk azt, hogyha kellően nagy távolságból ránézünk erre a dologra, akkor azt látjuk, hogy a részvényesek, munkavállalók érdekei csapnak most tulajdonképpen össze, és a kettő között a pufferzóna az a menedzsment, és a menedzsment mindaddig tudja ellátni ezt a pufferzónát, amíg mind a két irányban megfelelő hitelességgel rendelkezik. Ez egy nagyon-nagyon hosszú játék lesz. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb itt most a részvényeseknek is be kell majd látniuk azt, hogy a közép és hosszú távú jövedelem termelő képességnek az alapjait most újra le kell rakni a Boeingnál, és ezt követően indulhat el egy olyan fejlesztési program, amivel ez a vállalat utoléri saját magát az elmúlt évek botrányai után.
Na most a konkurencia mosolyogva hátradől és figyel, és behúz egy-két megrendelést, vagy ez nem egészen így működik?
Jelenleg esetben van egy ilyen faktora ennek a mostani történetnek, hogy az Airbus mosolyogva hátradől és figyel, mert ugye a beszállítói láncoknak a problémái nekik is okoznak problémát, de ők egy kiforrott típus családdal rendelkeznek, amivel igazán komoly probléma, gyártási jellegű probléma az elmúlt években már nem merült föl. Ők is sokkal lassabban gyártanak repülőgépeket, mint ahogy azt az ügyfeleik igényelnék, de ebben a pillanatban ők sokkal jobb helyzetben vannak. Az egy másik dolog, hogy mit tudnak ebből úgymond készpénzre váltani, tehát teszem azt, van a Boeingnél egy 200 gépes 737-es megrendelés, amit a Boeing nem tud időben leszállítani, de még nem is azt mondja, hogy 1 évet csúszik, hanem azt mondja, hogy ő 3 évet csúszik ennek a teljesítésével, akkor az Airbus rá tud startolni erre, de ő sem tudja azt mondani, hogy ő azonnal szállít, mert hiszen ugye neki is nagyon komoly backlogja van a háttérben, szóval nem egyszerű, ráadásul ugye egy légitársaság nem tud egyik pillanatra a másikra váltani, mondjuk Airbus A320-os gépcsaládról 737-es gépcsaládra. Ők abból a szempontból hátradőlnek, hogy hát de jó, hogy nálunk nincsenek ilyen problémák, és tanulunk abból, ami a konkurenciánál előfordult.
Az Egekura blog alapítóját, Varga G. Gábort hallották az elmúlt percekben. Zene, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, fél 8-kor friss hír.